Hát nem tudom, hogy olvasható lesz-e. Mivel, hogy erről a versről fogok beszélni, különböző részeiről, azt gondoltam, hogy hasznos lenne, hogyha, ha mindenki tudná követni, hogy éppen melyik részről beszélek. Már alibb vagyok Adinál. A fiatal József Attila egyik fontos korai verse a Lovas a temetőben. Jelentőségét aláhúzza az a tény, hogy a költő egy meg nem valósult kötete címadó költeményeül választotta ki. A mi figyelmünkre azonban másokból érdemes. Teljes terjedelemben Adi hatását mutató költemény, amely a maga nemében a legsikeresebb Adi utánzatok közül való. A megállapítás első megközelítésre puszta összbenyomáson alapul, azaz érzésünk, mintha Adi írta volna. Nem a vers színvonaláról, hanem a jellegéről beszélünk. Van-e tárgyi alapja a benyomásnak, és ha van, miben áll ez? A kérdésünk egy olyan kutatási irányt jelöl ki, amely ritka, mint a fehér holló. Megpróbálunk belé hatolni egy költői szöveg más költői művekkel való genetikus kapcsolatának mélyebb rétegeibe, aminek mind a pozitivista hatáskutatás, mind az intertextualizmus hívei mindeddig csak a felszínén mozogtak. Vannak olyan Adi versek, amelyekben fiktív szereplők közreműködésével, szokatlan helyszínen, irreális, homályos értelmű cselekmény zajlik le. Mintha álomszerű jelenetet ábrázolna a vers, és mivel csak éber álomról vagy az álomról ébrenlétben megőrzött emlékről lehet szó, víziónak, a képzelet szeszélyes játékának nevezhetjük, ami a szemünk elé kerül. A történet jelentése leginkább a vers ama képzetei felől közelíthető meg, amelyek allegorikus utalást sejtetnek. A legismertebbek ebből a verstípusból a harc a nagyúrral, az őskaján, később a távoli szekerek. A költő érett korszakának első négy kötetében, Adiról van szó, első négy kötetében gyakoribbak az ilyen jellegű költemények, a pályán bekövetkezett poétikai változások következtében később megritkulnak, bár olyan jelentős példával később is találkozunk, mint az eltévedt lovas, vagy a sípja régi babonának. József Attila Lovas a temetőben című verse ezek egyikéből sem vezethető le, sőt, nincs egyetlen olyan Adi vers, amelyel szorosabb rokonságba hozható lenne. József Attila látomásos, álomszerű költeménye inkább Adis elemekből összeállított, saját történetnek tekinthető. A mű egész saját lelemény, a részletek Adi költészetéből vannak kölcsönvéve. A történet arról szól, hogy amikor beesteredik a temetőben, kinyílnak a temető kapui, és a sírok közé lovagol egy lovas, az álmok kapitánya. Meglátogatja a hantokat, sóhajtva megáll egy új sír előtt, meg is siratja azt, aki benne nyugszik, majd folytatja az útját. Aztán elbúcsúzva halottaitól elhagyja a temetőt. Nem tudjuk, kit tisztelhetünk az álmok kapitányában, mi a célja az sírok éjjeli meglátogatásának. A különös éjjeli lovas kaland értelmét talán akkor közelíthetjük meg, ha az irreális történet elemeinek allegorikus jelentésére figyelünk. A cselekmény kezdete az alkony, amelyet a vers úgy ír le, mint az ifjú éjjel és a nap leánya találkozását és csókváltását. A cselekmény helyszíne az álomtemető. Nem világos, hogy álombeli temetőről van szó, vagy olyan temetőről, amelynek sírjaiban álmok vannak eltemetve, avagy mindkettő egyszerre. A vers zárlatában az álmok új alak változatával találkozunk, a sírba zárt dübörgő vágyakkal, amelyek a távozó után fordulnak, életjelet adnak, figyelemfelhívó hangot bocsátanak ki. Az álmok nem alvás közben látott képek, sokkal inkább aspirációk, tehát az álomszó jelentése. Itt inkább aspirációk, törekvések, ábrándok, képzelgések, amelyeket a temető magába zárt, amelyeket a lélek elfojtott. Azaz, a temető maga az emberi lélek, és a rejtélyes éjszakai látogató, akit a verskezdetben bukott vezérként is megjelöl, mint egy ébreszti a halott vágyakat, majd búcsút int nekik. Jellegzetes Adis egyéni mitológiával állunk szemben, a szimbolizmusnak a költőhöz kapcsolható változatával, tehát amit Adi szimbolizmusának nevezünk. Tehát, hogy most ez szimbolizmusa vagy nem, most ezt hagyjuk. A vers központi eleme egy lovas és a lova. Militáns, férfias, arhaizáló, magyaros képzet. Az a benyomásunk, hogy Adi költészetében érdemes elkezdeni a párhuzamok keresését. Ha benyomásunkat állításként akarjuk megerősíteni, Nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy ló és lovas még emblematikus módon is, tehát nem esetlegesen, mellékesen, hanem közismerten és elfogadottan más példákban is előfordul. Gondoljunk csak Bőti Zsolt volgai lovasára, mint a magyar ember ideáltípusára. De a modernségben is találunk példát Adin kívül is erre a formulára, például Tóth Árpád Akvinkumi kocsmában című versében feltűnő népvándorlás kori barna halk lovasra, aki a vers beszélője szerintán ősöm volt nekem. Milyen alapon döntünk a lovasok között, ráadásul úgy, hogy megkönnyítve a dolgunkat nem is keresünk világirodalmi példát, vagy a régebbi magyar irodalomból kölcsönzött alakot, esetleg a folklórban feltalálható párhuzamot. Miért Adi? Miért pont Adi? Mi több, még a populáris regiszterben is találunk párhuzamot, triviális példaként a slágert említve, amelyben jön egy Királyfi tán hófehér paripán. Az Adi hatás mellett szóló legfontosabb kritériumra nem nehéz rátalálni. Egy versben jelen lehetnek heterogén hatások, de nagyobb a valószínűsége annak, hogy egy elem más alkotó részekkel együtt egymást erősítve érkezik a születő új szövegbe. Ha a vers más elemei átütő mennyiségben Adi költészetével rokoníthatók, akkor nagy esély van rá, hogy a ló és lovasa eredetét is az ő verseiben érdemes keresnünk. Sőt, keresni sem kell, nagyon kell, a bőség zavarával küzdünk. A ló és lovas tematikájú versek egy hányadában a lírai hős első személyű, és lova vágtázik, vagy legalább üget ez Adinál. Roharok fekete paripán, kiugrik alólam harci ménem, aztán vad paripáim hajrá, gyíj keselyem, néha nyugodtan lépd el a paripa, kocogjon a lovam, boros csárdás uton vidáman előre. Kocogok, lógok, követlen utom, ez csomó versből van idézve, de hát nem jelölöm meg a címüket, hogy a felolvasás ne, ezzel ne akadályozza, vagy ne nehezítsem. Egy különös eset is előfordul, alig hanem szorongásos álomban, amikor a lírai hős egy koporsót nyergel meg, gyíj, kergetem a koporsót. A lovaglásnak ugyanez a ritmusbeli kettőssége jellemzi azokat a verseket, amelyekben más üli meg a hátast, tehát nem a lírai én, hanem valaki más. A háborúban szenvedő ember érdekében az úrhoz fohászkodó új és új lovat című versben az általános alanya vers őse, hadd vágtasson tovább, hadd nyargaljon előre és tovább. Az eltévedt lovasban ugyanez az általános ember jelenik meg, a lovas alakjában csak az utatvesztés jelképeként vaküketését hallani hajdani eltévedt lovasnak. Az ondvezér unokájában a mitikus ősül a nyerekben, találkoztam vad ondvezérrel, nyerekben ült kozákló hátán. Az Őskaján című versben a mámor mitológiájának démoni alakját látjuk lóra pattanni és elszáguldani, és már látom, mintha paripáras viszik tovább a táltosával pogány dalog. József Attila verséhez közelebbi példát jelentenek az olyan lovasok, akik a túlvilágból érkeznek, vagy valami módon a kísértetek vagy álomképek vonásaival rendelkeznek. A kései utód a kozákló hátán ülő ősapával a halott idézés révén lép kapcsolatba. Idéztem a halottakat, s találkoztam vad ondvezérrel. A csókcsatatér lovagjai ebben a típusba tartoznak, mikor már sok a halott, jönnek hirtelen száncsóhogva testetlen szép lovagok. Ugyanez a kép ártó-riasztó változatban, nesztelen gyilkos paripák s árnyék lovagok hátukon. József Attila temetői lovasának ők lehetnek a legközelebbi rokonai. Ezzel megmagyaráztuk a fiatal költő versének egyetlen elemét, a ló és lovas alakját. A további összetevők értelmezése azonban nem történhet meg az elemek mellé rendelő felsorolásaként, tehát hogy most folytatjuk és mindegyik elemet külön megmutatjuk. A tematikus és motivikus tagolás ugyanis önmagában azzal a nem kívánt következménnyel jár, hogy a szöveg olyan részeit, amelyek egymással szervesen összefüggnek, mi magunk szabdaljuk szét. Ezt a hibát úgy kerülhetjük el, ha a ló és lovas alakját a vers fő témájaként kiemeljük, amit ezúttal a lovas a temetőben cím is korrekt módon végrehajt, ez a fő téma, ez van címbe emelve. A szóba kerülő szövegekben a ló többféle szinonimája kerül elő, táltos, paripa, csikó, és a lovasa is több nevet viselhetett. József Attila versére korlátozódva, a címbeli lovas a szövegben kapitányként, vezérként van megnevezve, Adi alkalomattán akár mitológikus módon az Őskaján a fogatot hajtó Apolló, akár történeti dimenzióban, ondvezér, még tulajdonnevekkel is ellátja lovasait. Ilyen esetekben, amikor az azonosítás nem a nyelv, hanem a képzetek tárgyasságok szintjén történik, témáról beszélünk. A vers többi témája melléktéma, tehát a fő téma a ló és a lovas, melléktémák. A melléktéma alárendelődik a fő téma hatalmának. Az így létrejövő nagyobb egységben képet kapunk arról, hogy a vers lovon ülő hőse hol tartózkodik a temetőben. Mikor zajlik a cselekmény? Éjjel, esetleg álomban. Mit cselekszik a vers hőse? Bolyong szerte széjjel. Megy és jár a sírok között. Sóhajtó áll meg egy-egy új hant előtt, és könnyet is hullad. Hogyan viselkedik a hátasa? Lova már nyihog, gödröt kapar, riadtan várja gazdáját. Ezután mód nyílik annak megvizsgálására, hogy az így mesterségesen szétszabdalt, majd összerakott részek, addig mely szövegeivel hozhatók összefüggésbe. Az első melléktéma a temető. Ennek helyszínként való kiválasztása annak az alapfunkciónak a szolgálatában áll, amely az álmok kapitánya megjelenését indokolja, ez pedig a sírokban nyugvó halottak meglátogatása. Erre a tevékenységre Adi verseiben számos példát talált a fiatal költő. Már az On vezérrel történt találkozás is egy ilyen akció eredménye, idéztem a halottakat, és találkoztam vad On vezérrel. A Csipke Rózsika történet egyéni változatában, egy másik versben, ugyanez az ébresztő funkció jelenik meg, én a sírokat töröm, serkentem a holtakat. Az álmok kapitánya elmondhatná tehát Adi szavaival, hogy én vagyok a temető király. Vagy azt, hogy most az igazi halaványok táborában vezérkedem, ez a halottak élének a egyik sora, két sora. A túlvilággal, a halottakkal való érintkezés meg is történik a versben. Az álmok kapitánya felkeresi őket, búzs, dacsal, bolyong szerte széjjel a sírok között, meg látjuk megállni sóhajtva egy új hant előtt, elbúcsúzik tőlük, búcsút int minden hullarögnek. És a felébredt holtak zajosan viszonozzák a búcsú gesztusát. Álomtemetőből vissza a vágyak dübörögnek. Úgy, ahogy Adi versében, egyik versében, ma fölkelnek a holtak, dalolnak, dalolnak, dalolnak. De nem csak emberi, artikulált hangon adnak jelt a holtak, hanem mechanikus hangokkal is, valaki korhat vén deszkákon kopog. Gyász, letörtség és dac nyomja rá bélyegét az álmok kapitányának kedélyére, József Attila versében, és belovagol búsan frissen, bukott vezér, könnyet is hullat, bús, daccal bolyong, de kemény marka vasba szorul. Akárcsak Adi Absalom boldog szégyenében a vers hősét megcsúfolt vezérnek nevezi. Elfáradt szegény bús vezéretek, mondja a lírai én odafordulva a versekhez, álmoknak légiójához. A csókcsatatér lovagjainak is fehér az arcuk, bánatos bús. József Attila temetői lovasa viselkedésében azonban valami rendezetlenség, sietős kapkodás is feltűnik, bolyong szerte széllyel. Részegedve botorul jár a sírok között, és ez a loholás olyan hatást kelt, hogy még a hajnal is kacagja. Úgy látszik, sok halottja van, nem győzi felkeresni és meggyászolni őket, sok a sír, s fut a holdal az éjjel. Az a körülmény, hogy a temető látogatása nem terjed túl az éjjel időtartamán, arra utal, hogy az esemény vagy az álomhoz, vagy a lovas kísértett voltához, vagy egy valóságos alaknak a holtakkal való kapcsolatához, vagy egyszerre mindegyikhez van kapcsolva. Hát tudjuk, hogy a holtak csak éjjel jelennek meg, éjfélkor, aztán gyorsan eltűnnek, tehát ki kell használni az alkalmat arra, hogy az ember beszélhessen velük. Az rendelkezésre álló idő szűkös volt, a magyarázza a temetői látogatás kapkodó ideges voltát. Bús, daccal, bolyong, szerte széjjel. A vers zárásában pedig eliramodó lovast látunk. Ez a szertelenség József Attila más korai verseiben is felbukkan. Csüggedő szívvel loholok egyre, keresek valakit a végtelenbe, loholok egyre. Ez az a vers, amiatt a gimnazista társai gúnyolták, ezt a verset mondogatták neki. De jó az éjben bátoran menni, s borúsan járni szerte széjjel. Az eszeveszett rohanásra Adi költészetében számos példát talált a költő. Egy óriási tüzes kemence a puszta, és én loholok, loholok. Szállani, szállani, szállani egyre. Az idő gyors múlását a ló különös ideges viselkedésével hangsúlyozza a vers. Lova már nyihog, gödröt kapar, riadtan várja. Érdekes módon az őskajánban erre is kapunk párhuzamot. Palástja csusszan, lova vár. Sőt, a József Attila költeményben meglehetősen funkciótlan részegségre utalás, részegedve botorul, előzményére is rábukkanunk, részegen kopognak be az ablakon. Említettem, hogy a sietés oka az lehet, hogy a lovasnak tartania kell magát az éjszakához, de sok halottja van, nem győzi felkeresni és meggyászolni őket, csak hogy sehol nincs expressis verbis kimondva, ezt mi következtetjük ki. És ez aligha van a költő szándéka ellen, aligha tudható be a szerző arra való képtelenségének, hogy pontosan elmondja, amit el akar mondani. Ellenkezőleg úgy beszél, ahogy feltételezett mintája, például az Álom álom helyett, vagy az Özvegylegények tánca című verseiben, olyan ali versek, amelyeknek az értelmét magam sem tudom fölfejteni. Kimondás helyett sejtett, szándékosan hiányos információt nyújt, és a kiegészítést rábízza az olvasójára. A fiatal költő tehát a mintakövetéssel egyúttal ellesi a költői sejtetés Adinál jelentős szerepet betöltő technikáját. A homály nem csak az elhallgatásból, az helyzet világos leírásához szükséges információk egy részének szándékos visszatartásából származik, hanem abból is, hogy a cselekmény számos rendhagyó, a megszokottól eltérő, további magyarázatot kívánó mozzanatot tartalmaz. Melyek ezek a különleges mozzanatok? Legfőképpen a temető látogatás időpontja. A sírokat nem szokás az éjszaka kellős közepén felkeresni. De magyarázatot igényel a cselekvés célja, vagy a cselekvésnek lehet, hogy a homályból eredő rendetlensége. Nem kegyeleti aktusról, szeretteinkre való visszaemlékezésről van szó, hanem valamiféle halott idézésről, kapcsolatfelvételről a túlvilággal. És ennek megfelelően különös a halottak viselkedése is, nem nyugosznak hangtalanul a sírjukban, ahogy illene nekik, ugye, hanem életjelet adnak, dübörögnek. Rendhagyónak tekintete a ló viselkedése is, táltos ló lehet, mert érzékeli a körülményeket, mert képes felmérni az idő szűkös voltát, és a maga módján figyelmezteti gazdáját. Végül a kozmikus lények, a napleánya, az ifjú éj, a hold, a hajnal megszemélyesítése és részvétele a cselekményben mesei, babonás, mitológikus atmoszférát teremt a történet körül. Az elmondottak alapján aligha vitatható, hogy a lovas a temetőben sikeres Adi imitáció. Joggal dicsekedhetett a fiatal költő levelében nővéreinek 1921. október 23-án, már Adib vagyok Adinál. Az Adibbat az kis aval írja, az Adinál az pedig ível, nem Y-nal egyébként. Jogos az utókor szemrehányása is, hogy ez így nem is egy József Attila, hanem ez egy Adi vers. A megállapítás egy Adi epigonnal szemben súlyos vád lehetne, de az nagyon is helyén való, ha egy tanulóéveit töltő pályakezdő átesik az Adi hatáson, ha megtanulja nagy elődje írásmódját. Pályám során nagy, ez itt az önkritikának a pillanata, mint ahogy Veres András is önkritikát gyakorol, önmagát korrigálta. A pályakezdés pályám során nagy, de őszintén szóval nem igazán eredményes erőfeszítéseket tettem arra, hogy hozzájáruljak a József Attila költészetét ért Adi hatás feltárásához, valamint annak az előfeltevésnek a megerősítéséhez, amelyet a mestereimtől tanultam, szolgáján átvettem, amely szerint Adi költészetének igazi örököse József Attila volt. Ez az előfeltevés egy újabb kérdésirányt szab számunkra. Mi történik egy másik költő hatásával egy kiépülő életműben? A befolyás érvénye csak egy rövid pályaszakaszra korlátozódik, vagy kiterjed az életmű egészére? De hát az igazi kérdés nem ez, hanem az, hogy ha ez utóbbi feltételezést fogadjuk el, akkor van-e mód arra, hogy ezt a további utat nyomon kövessük? Az előbbi kérdés megválaszolásához rendelkezünk legalább közvetett és megközelítő érvényű válaszokkal. A 20-as évek végétől kezdve, tehát nagy költői korszakának kezdetétől fogva, a költő nem vállalta tovább azt az alkotási módot, amelyet szimbolistának szokás nevezni, és amelyet Adi hagyott örökül utókorára, hanem egyfajta tárgyiasság jegyében lépett tovább a pályáján. Itt visszatérnék Veres András előadásához. Kosztolányi valamire nagyon ráérzett 1929-ben, hogy a magyar költészet újabb generációi nem vállalják az Adi irányt, az Adi hagyományt, hanem egészen más irányba fordultak. Tehát amit ott Kosztolányi elmondott arról, hogy Adi már nem időszerű, abban az értelemben igaz volt, hogy a költők nem azt az utat követték, amit Adi jelölt volna ki. Legpregnánsabban ezt az Adiétól elrugaszkodó poétikát talán egy befejezetlen recenziójában fogalmazza meg József Attila, amelyben Babits az európai irodalom történetét méltatta volna, ha megírta volna a recenziót. Idézem, aki tudatosan szimbolista, az bizony kevésbé lírai, az nem édes anyanyelvén beszél, hanem anyanyelvén elgondolt mondanivalóját előbb idegen nyelvre fordítja le, és úgy közli társaival, akik ezért alig többek szimbolikus társaknál. Ez egy elég kemény kritika az Adi féle irányjal szemben. Az élet József Attila költészete tehát más nyomvonalon halad, mint az Adi költészete. Így a Lovas a temetőben című versben magáévetett Adi modornak nem lehet folytatása az életkorszak költeményeiben. Igen, de az utóbbi állításoknak azonban csak az utóbbi állítások azonban csak akkor lennének igazak, ha a költőről feltételezhetnénk, hogy hiánytalanul uralja nyelv és stílusát, verstani gyakorlatát, és a verseiben vállalt attitűdöket. A helyzet ennél bonyolultabb. Babits szavait kölcsönvéve a Jónás könyvéből, kiválasztja széllyel, mit rakott jobb és mit bal kezével. Tehát József Attila sem állhatott jót magáért, nem igen tudta megállapítani, hogy milyen indítás működik közre költői gyakorlatában, nem tudta szétválasztani az Aditól tanultakat attól, amit más mesterektől esett el. Annál kevésbé, mivel a korai korszakban szerzett költészeti tapasztalat a költői műhelyben a rákövetkező évek során olyan átalakulásokat szenvedett, ez az, ami mindmáig titok mindannyiunk számára, hogy ezek mik ezek az átalakulások, amelyek felismerhetetlenül elváltoztatták a beérkezett hatásokat, ahogy a szervezet is feldolgozza a táplálékot, szétrombolva annak állagát, s hasznosítva belőle a kivont tápanyagot. Ez egy jó kis analógia, de nem mond semmit arról, hogy valójában mi is történik a hatással. Néha mégis felvillan egy jellegzetes vonás, amely visszautal a korábbi alakváltozatára. A Lovas a temetőben című vershez például egy ponton egy kései vers részletét társíthatjuk. A korai műben ezt olvassuk, kitárul két temetőkapu, a jelenséggel, hogy valami magától közreműködés nélkül nyílik ki, álmainkban találkozunk, ahogyan az alany a Ha a holcsüt című 1935-ös vagy 36-os versében tapasztalja, álmomba kinyílnak a termek. De ezen túlmenően is a Gyömrői Edithhez írt rendkívül szókimondó szerelmi versek nyelve vitán felül sokat köszönhet az Adi költészet ellenőrizhetetlen továbbhatásának. Arra, hogy ebbe a folyamatba belelássunk, most nem teszek kísérletet, ezért függőben marad az a kérdés, mindenki gondolkozzon el rajta, hogy a Lovas a temetőben című versben tetten ért kétségkívül intenzív adihatás, hogyan és milyen mértékben épült be József Attila költészetébe. Erre én nem tudok választ adni. Az általam elemzett példával arra is fel akartam hívni a figyelmet, hogy akár a pozitivista hatáskutatás, akár az intertextualizálás eredményei a mélyebb rétegekbe történt elemző behatolás nélkül éppen csak jelzésértékű, figyelemfelhívó adalékok érvényével rendelkeznek, és egy ilyen mélyebbre hatolásnak még az itt kezdeményezett módszertana is kidolgozásra vár, ha egyáltalán valamikor eljutunk odáig. Köszönöm szépen a figyelmet.